Szeretettel és tisztelettel köszöntöm körünkben nagy tiszteletű Seres János esperes urat, a kárpátaljai Tivadarfalvi Református Egyházközség lelkipásztorát, a Tivadarfalvi Líceum munkatársai tanárát, az itt lévő gyermekeket, munkatársakat, akik a Szeretet Hét Emmausi táborában, hitmélyítő táborában együtt lehetnek. Isten áldja meg esperes úr szolgálatát, és Isten áldja meg mindnyájukat ígével, a gyülekezeti közösség áldott szent élményével.
Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked, hogy a harang hívó szavára összegyűjtöttél bennünket a te szent hajlékodba, a templomba. Köszönjük neked az elmúlt hét áldásait. Köszönjük, hogy velünk voltál, erőt adtál feladataink elvégzéséhez, erősítettél a gondok és nehézségek között. Köszönjük, hogy naponta ígét adtál. Köszönjük, hogy gondoskodol gazdagon, testünkről és a lelkünkről egyaránt. Megköszönjük neked, Istenünk, hogy az elmúlt hét folyamán együtt lehettek a gyermekek az elszakadt ország részekről, az anyaország gyermekeivel az Emmaus házban. Köszönjük, Istenünk, hogy ige közelbe hoztad őket, és áldott légy azért a munkáért, amit elvégeztél bennük a hét folyamán. És most azért imádkozunk, Istenünk, hogy akik itt vagyunk, a te ígéden keresztül ezen az Isten tiszteleten munkálkodj bennünk, végezd el mindazt ígéd és lelked által, amiért idehoztál bennünket, te látod, hogy kinek mire van szüksége, te látod, hogy ki az, aki elfáradt, és várja, hogy lelkiképpen megerősítsd, te látod, Urunk, kik azok, akik a gyász fájdalmával és szomorúságával jöttek ide a te hajlékodba, kérünk, Istenünk, a te ígéddel vigasztald őket. Kérünk, Istenünk, hogy mindnyájunknak szüksége szerint osztogass közöttünk ajándékaidat. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét szent lelke segítségével hirdetni kívánom közöttetek, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 46. és 47. versében a következőképpen. És minden nap egy akarattal, kitartva a templomban, s megtörve házanként a kenyeret, részesednek eledelben, örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Eddig Istennek írott igéje. Nagy szeretettel köszöntöm a kecskeméti testvéreket. Szeretném megköszönni a lelki pásztoroknak, és természetesen az egész gyülekezetnek, hogy nagy anyagi áldozatvállalásukkal lehetővé tették, hogy gyermekeink az elszakadt országrészekről együtt legyenek az ige mellett, az anyaország gyermekeivel az Emmaus házban. Arra kértek a lelki pásztorok, hogy a mai istentiszteleten legyen szó az egyházról, gyülekezetről, Isten tiszteletről. Keressük hát együtt, testvéreim, a választ a következő kérdésekre. Miért van szükség egyházra? Miért jó gyülekezethez tartozni? Miért jó az Isten tiszteletekre eljárni? Isten tiszteleteken részt venni, igét hallgatni? Ha szeretnénk igazán hiteles képet kapni az egyházról, akkor azt kell megvizsgálni, milyen volt a lelki élete az Anyaszent Egyháznak közvetlenül a Szentlélek kitöltetése után. Először is kiemeli a Biblia, hogy mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Nagy ünneplő gyülekezet jön el Jeruzsálembe, de az egy akarat világa csak egy kicsi gyülekezetre, a keresztény gyülekezetre vonatkozott. Jeruzsálemben csak nem 15 féle nemzedék élt együtt. De sajnos nem voltak egy akaraton. Sokszor fordultak egymás ellen. Üldözték egymást, bántották egymást. De ha szíjjal nézünk ebbe a világban, így van ez ma is. Egymásnak mennek nemzetek. Egymásnak mennek emberek. Gyűlölik, bántják egymást. Le akarják győzni egymást. Mert a saját akaratukat nem akarják, nem tudják feladni. Ebben a széthulló, megosztott világban benne él az Isten hívő népe, amely egy akaraton van. Egy akaratért imádkozik naponta. Akkor, amikor elmondják a mi atyánkot, legyen meg a te akaratod, akkor azért imádkoznak, hogy valósuljon meg ebben a világban, a benne hívők között, egy családban az egy akarat, az Isten akarata. Testvérek, miért van szükség arra, hogy gyermekeinkért imádkozzunk, gyermekeinket megkereszteljük, gyermekeinket hitben neveljük? Miért van szükség arra, hogy gyermekekkel foglalkozzunk? Azért, mert testvérek, a világ más lelkületet csepegtet a gyermekeknek a szívébe. Hadd mondjam, nagyon sokat ártunk mi szülők a gyermekeinknek azzal, hogy amit kérnek tőlünk, válogatás nélkül megadunk mindent gyermekeinknek. Hadd mondjak el egy példát. Vannak olyan családok a Tivadarfalván, ahol szolgálok, akik nagyon nehéz anyagi körülmények között élnek, de mivel a szomszédnak már az édesapja megvette a komputert, hát azért fáradoznak, hogy az enyémnek is legyen komputer. Ne maradjon le a szomszédtól. És felveszik a kölcsönt. És ráhajtanak, és étnappalt egyé tesznek azért, hogy legyen az én gyermekemnek is komputer. És testvérek, természetesen, ha már van komputer, akkor kellenek a játékok. Hát is a játékokban ugye tudjuk, hogy a játékok tele vannak agresszivitással, durvasággal, öldökléssel. És ezekben a játékokban természetesen az a hős, aki legyőzi a másikat, és minél több embert legyőz, annál nagyobb hős, és a gyerek beleéli magát a hősnek a szerepébe, és ő is ilyen hős akar lenni, és ezzel a lelkülettel nő fel, hogy majd felnőve legyőzze a másikat. Testvérek, általában, amikor utazok, a Kossuth rádiót szoktam hallgatni. Múltkor arra lettem figyelmes, hogy ezeknek a játékoknak a káros hatásáról beszélgetnek, és a riporter egy megtörtént eseményről számolt be. Amerikában történik, a szülők dolgozni vannak, a gyerekek hazajönnek az iskolából, délután leülnek játszani a komputer elé, és természetesen a játék akkor fejeződik be, ha egyik legyőzi a másikat. Itt is befejeződött a játék. Játékban egyik gyerek legyőzte a másikat. Igen ám, de a vesztes fél nem tudta elfogadni a verességet. Neki áll a testvérének. Nem voltál becsületes. Nem igazságos. Ha úgy jársz el, ahogy elő van írva, akkor én győzök is, nem te. Összeszivakodnak, összevesznek, aztán verekednek, majd lecsendesednek. Egyszer az egyik gyerek feláll, bemegy az édesapjának a dolgozó szobájába, odalép az íróasztalához, a fiókból, kiveszi a pisztolyt, visszamegy a gyerek szobába, és lelövi a gyermekét, lelövi a testvérét, lelövi a testvérét hidegvérrel. Testvérek, befejeződött a játék. Pedig felhőtlen játéknak indult az egész. Ki gondolta volna, hogy ennek a játéknak ez lesz a vége? Testvérek, nem gondoljuk végig, nagyon sokszor, hogy mennyit ártunk gyermekeinknek azzal, hogy nem figyelünk oda rájuk. Nem nézzük meg, mivel foglalkoznak. Testvérek, miért fontos? Miért fontos ige közelbe hozni a gyermekeket? Miért fontos nevelni a gyermekeket, imádkozni értük, tanítani őket? Miért fontos Isten tiszteletekre elhozni? Azért, testvérek, mert csak Isten tud a gyermekek szívébe egy más lelkületet belecsepegtetni. Csak Isten tudja a gyermekeinket felkészíteni az élet nagy kihívásaira. De nem csak a gyermekeket. Mindnyájunkat Isten tud átformálni, megajándékozni egy akarattal. Azzal az akarattal, amelyik nem egymás ellen tör, nem a másikat akarja legyőzni, hanem a másikat segíteni akarja, talpra állítani. Ezelőtt 8 évvel esperesi beiktatásom ünnepén vonultunk be a templomba, és Szabó Gábor esperes úr arra biztatta a lelkipásztorokat, testvéreim, állítsuk talpra, erősítsük meg a szolgálatra. De mivel lehet talpra állítani a szolgálatra egy embert? Mivel lehet talpra állítani egy szülőt a gyermeknevelésre? Mivel lehet felkészíteni egy embert az élet komoly kihívásaira? Természetesen, testvérek, ígével. Így válaszolt Szabó Gábor esperes úr, ígével állítsuk talpra. Mert Isten az ő igéjei szent lelk által tudja az embert talpra állítani. Isten az ő igéjei és lelke által tudja az embert felkészíteni mindenféle jó cselekedetekre. Isten az ő lelke és igéje által tudja az embert segíteni arra, hogy felismerje, mi az Isten akarata. Testvérek, csak Istennek van hatalmába megtisztítani a szívünket, az életünket. Attól, hogy mi le akarjuk győzni a másikat, hogy el akarjuk tiporni a másikat. Testvérek, olyan jó, hogy azok, akik jönnek a gyülekezetbe, szembe találják magukat az Istennek a szeretetével. Itt lehet találkozni az Úr Jézus Krisztussal, aki hatalmas arra, hogy megtisztítsa a mi szívünket. Arról olvasunk az igében, hogy itt a jeruzsálemi gyülekezetben tiszta szívvel vannak jelen, tiszta szívvel vannak együtt. Mit jelent tiszta szív? Mit jelent a tiszta szív, testvérek? Annak az embernek az élete tiszta, átlátható, akinek Jézus Krisztus megtisztította az életét, a szívét. A tiszta szívű embernek tiszták a gondolatai. Tiszta a házassága. Tiszták az üzletei. Tiszta a tekintete. Tiszta a keze. A tiszta embernek az élete átlátható. Nincs mit takarni. Nincs mit titkolni, nincs mit elrejteni. Mert Jézus Krisztus megtisztította. Az életem az övé. Átformált engem. Az életem az Úr Jézussal van tele. És ezért áldott az életem. ezért boldog. Miért van hát szükség, testvérek, gyülekezetbe járni? Miért van szükség az alkalmakat áron is megvenni? Azért, hogy az ige hirdetéseken keresztül felismerjük, megismerjük, mi az Isten akarata. És felismerve az Isten akaratát, mint élő kövek, épüljünk be a keresztény anyaszentegyházba. Testvérek, az Isten nélkül élő világ torzsalkodik, egymást le akarják győzni. Éppen ezért az Isten nélkül élő világ széthullik, szétesik, és a végén elpusztul. Nagyon sok házasság éppen ezért bomlik fel, ezért esik szét, mert nem találják meg a házasságban az egy akaratot. A saját akaratukat nem tudják feladni. Mindenki ragaszkodik a saját akaratához. Nem találják meg, mi az Isten akarata. Testvérek, pedig Isten győzelemre akar bennünket segíteni. Mert ha egyik embernek valósul meg az akarata, a másiké csorbát szenved. De ha mindketten a házasságban azért imádkoznak, hogy együtt imádkozva megkeressék az Isten akaratát, akkor tudnak belesimulni Isten kezébe. És ez a teljes győzelem, amikor ketten egy akaratra jutnak, amikor felismerik az Isten akaratát, belesimulva az Isten kezébe. Ezek a tanítványok, testvérek, akik ezen a csodálatos napon, amikor kapták a Szentlélek ajándékát, kiállnak a tömeg elé, ahol együtt vannak csaknem 15 nemzetből emberek, mindenki a maga nyelvén hallja az ige hirdetést, és azt kérdezik, mi akar ez lenni? Hallják az igét és értik. Megértették az Isten igéjét. Az ige hirdetés után bűnbánatot tartanak. Oda mennek Péterhez. Megkérdezik, mit cselekedjünk? Mi legyen a bűneinkkel? Lehet, ami elkövetett bűneinkre bocsánatot kapni? Vagy el kell veszni a bűneink miatt? El kell pusztulni? Lehet kegyelmes Isten találni? Lehet ezzel a kegyelmes Istennel találkozni? És Péter azt mondja, igen, Jézus Krisztus éppen azért jött el ebbe a világba. Azért szenvedett kereszt halált, hogy bűnbocsánatot szerezzen mindnyájunknak, akik hiszünk benne, akik felismerve bűneinket oda megyünk hozzá, és hitáltal elkérjük elkövetett bűneinkre a bocsánatot. És ő megbocsájt mindazoknak, akik alázatos, bűnbánó szívvel hozzá jönnek. Azok kegyelmet kapnak, azokat Isten feloldozza, azoknak megbocsájt, azokat gyermekeivé fogadja. Mi akar ez lenni, hogy emberek, akik egy nyelvet beszélnek, nagyon sokszor nem értik az igét. Emberek, akik egy nyelvet beszélnek, nagyon sokszor nem értenek egyet, torzsalkodnak. Testvérek, ez van a világban, a hitetlen világban. De ha megkérdezik tőletek, ha nálatok már egység van, békesség van, megértés van, szeretet a családban, ha megkérdezik tőletek, mi akar ez lenni, akkor mondjátok el, hogy semmi más, csak az, amire a Heidelbergi K.T. így válaszol, Isten fia a világ kezdetétől a világ végezetéig magának, az igaz hitben megegyező, az örök életre elválasztott sereget gyűjt egybe, azt oltalmazza és megtartja. Igen, Isten hívogat bennünket az élő gyülekezetbe, ahol emberek felismerik az Isten akaratát, és nagy békességet találnak, és akik a gyülekezetnek élő tagjaivá lesznek, azokat oltalmazza ebbe a világban, azokat megtartja az üdvösség nagy napjára. Ezért van szükség arra, hogy az Isten tisztelet alkalmait megragadjuk, mert itt lehet találkozni az Úr Jézus Krisztussal, aki hatalmas arra, hogy elvegye a saját akaratunkat, amely velünk született, és születésünktől fogva ágaskodik, nagyon sokszor ágaskodik Isten akarata ellen, nagyon sokszor ágaskodik a másik ember ellen. De testvérek, Isten az ő szent lelke és igéje által bármit el tud végezni az életünkben. Nem tudom, hogy jöttünk ide, de egy biztos, hogy Isten hatalmas arra, hogy akik ne talán félelmekkel jöttek ide, vagy betegséggel megterhelve, azok elmehetnek egy Isten tisztelet után haza, megszabadulva, meggyógyulva, a bűntől megszabadulva, nagy békességgel a szívükben. Azért jó Isten tiszteletre jönni, testvérek, mert itt le lehet rakni Jézus lábainál a terheket, nem kell tovább cipelni. Ide jövünk erőtelenül, nagyon sokszor megfáradva, és tapasztaljuk. A hívő ember tapasztalja, hogy Jézus Krisztus az erőtelenek erejét megsokasítja, és erőt ad a hétköznapok gondjaihoz, terheihez. Elviselni azokat alázatosan, zugolódás és panasz nélkül. Olyan jó átélni és megtapasztalni, hogy egy-egy nehéz helyzetben milyen valóságosan tud Isten segíteni a benne hívő embernek. Hétfőn, amikor elindultunk a gyermekekkel Kárpátaljáról ide Kecskemétre, hajnali 4 órakor indultunk, de előtte, indulás előtt elővettem az áhítatos könyvet, elolvastam a napigét, és kértem Istent, hogy készítsen fel az útra. Arról olvastam az áhítatos könyvben, hogy Jézus megy át a tengeren egyik partról a másik part felé, útközben kitör a vihar, de milyen jó, hogy ott volt Jézus. Lecsendesítette a háborgó tengert, és megérkeznek a túlsó partra. Istenem, mondom, lehet, hogy lesznek ezen az úton viharok, de ígéretet kaptam, hogy meg fogok érkezni az úti célba. És ahogy megyünk át a határon, az ukrán oldalon gyorsan átgurulunk, megérkezünk a magyar vámra, nagy sor van. Látom, hogy egy üres sáv van. Előre megyek, kérem a vámost, legyen olyan jó, engedjen előre, ott van egy üres sáv, gyermekeket viszek egy keresztény ifjúsági táborra, nagyon messzire megyünk. És nem szeretnék a gyerekekkel nagy melegbe utazni, milyen jó lenne, ha most átgurulnánk is, még a nagy forróság előtt megérkeznénk. Rám ripakodik a vámos. Legyen szíves, látja, hol a sor vége? Álljon be! Istenem, mondom, hát jön a vihar. Beálltunk a sorba, szépen rég vártuk a sort, majd amikor megérkezünk a vámvizsgálatra, megkérdezi tőlem, fuvaros vagyok? Nem, mondom, én lelkipásztor vagyok. Na, akkor álljon oldalra. Oldalra állított, és nagyobb vámvizsgálatnak vetettek bennünket alá, ahol az autóbusz tüzetesen átvizsgálják, és még egy órát eltöltöttünk a vámon. De olyan nagy békességet kaptam. Isten türelmet adott, megértést adott. Elfogadtam, végezzék a dolgukat, mi alávetettük magunkat a vámosok munkájának, ők tudják, mi a feladatuk, mi a dolguk, és így lassan 4 órától 6:30-ra át is jutottunk a határon. Következő nap találkozok a Tarasközi Ferenc lelkipásztor testvéremmel, elmondom az esetet, és azt mondja nekem, de miért nem emeltél panaszt? Miért nem hívtad az ingyenes számot? Hát mondom, azért nem, mert amikor elindultunk, igét kaptam. És elmondtam az igét, amit indulás előtt olvastam, hogy vihar lesz, de Jézus ott lesz velünk, és valóban így volt, testvérek. Olyan nagy békességet, nyugalmat, megértést adott Isten a szívünkbe tanárnővel együtt, hogy elfogadtuk, mosolyogtunk a vámosokra, a végén megköszöntük, hogy elengedtek, és elindultunk úti célunk felé. Testvérek, így adja Isten az ő békességét, igéjén keresztül. Így készíti fel a benne hívőket, az élet nagy kihívásaira. Így adja igéje és lelke által azoknak, akik már őhozzá tartoznak, akik mint élő kövek már beépültek az egyházba, akik már élő tagjai az Isten népének, a keresztény Anya Szent Egyháznak. Testvérek, Isten mindnyájunknak ezt a békességet akarja adni. Isten mindnyájunkat így akar felkészíteni az élet nagy kihívásaira. Isten bármit el tud végezni a mi szívünkben, a mi életünkben. Adja Isten, hogy ezentúl megragadjuk az alkalmakat, áron is megvegyük az alkalmakat. Adja Isten, hogy tudjuk a gyermekeinket ige közelbe szeretni, hogy egy istenfélő nemzedék nőjön fel, akik nem legyőzni akarják egymást, hanem segíteni szeretnének a másiknak. Nem legyőzni egymást, hanem legyőzni a bűnt, legyőzni a saját akaratunkat. Ha valaki elesett, azt felsegíteni, azt felkarolni. Ha valaki eltévedt, azt útba igazítani szeretettel. Adja Isten, testvérek, hogy legyünk azok, akik már Isten népéhez tartozunk, egymásra már odafigyelünk, és egymást segítjük, és nem húzunk el egymás mellett, hanem megállunk egymás mellett, odafigyelünk egymásra, segítjük egymást, hogy ne maradjon le senki, ne maradjon ki senki az Isten országából. Menjünk együtt, haladjunk együtt, kéz a kézben, Istenre figyelve, neki engedve, és hogy az ő akaratát felismerve, az ő akarata valósuljon meg életünkben, családunkban, gyülekezetünkben. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva 392. dicséret 4. versét énekeljük. 392. dicséret 4. verse így kezdődik. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett. Áldott légy, kegyelmes Istenünk, hogy igéd és lelked által a világ kezdetétől a világ végezeteig gyűjtöd magadnak azt a láthatatlan egyházat, azokat, akiket kiválasztottál, megszólítottál, megtisztítottál, és magadévá tettél. És köszönjük neked, Istenünk, hogy a világ végezetén a benned hívőket, a láthatatlan egyházat magadhoz emeled, és ott lehetünk örökre veled együtt a mennyei dicsőségben. Áldott légy, kegyelmes Istenünk, azért, hogy igéd üzenete megszólított, igéd üzenete elvégezte bennünk azt, Urunk, hogy vizsgáljuk felül a mi életünket, vizsgáljuk felül a gyermekek nevelésében történt eseményeket, mire kell még inkább odafigyelni, mi az, amit semmiképpen nem szabad engedni gyermekeinknek, de mi az, amit mindenképpen meg kell tennünk gyermekeinkért, lelki fejlődésükért, üdvösségükért. Istenünk, imádkozunk lelki magvetésért, de imádkozunk azért, Urunk, hogy bár az aratnivaló sok, a munkás kevés, ezért kérünk, küldj munkásokat az aratásba, a te veteményes kertedbe, ebbe a gyülekezetbe is. Imádkozunk a gyászoló testvérekért. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy legyőzted a halált, dicsőségesen feltámadtál, és azoknak, akik benned hisznek, örök életük van, és nem mennek ítéletre, hanem átmentek a halálból az életre. Kérünk, Istenünk, vigasztald a gyászolókat a feltámadás reménységével. Kérünk, áld meg ennek az istentiszteletnek hátralévő idejét, a gyermekek bizonyságtételét, áld meg ezt a gyülekezetet, mely a helyre telepedett, áld meg nagyjait, kicsinjeit, mind köz, mind tanácsos rendjeit. Kérünk áldásoddal, Istenünk, maradj ezen a gyülekezeten. Amen. Vigyük Isten elé csendességünkben hálánkat, kéréseinket. Köszönjük, Istenünk, hogy a Jézus érdeméért meghallgatod imádságainkat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten igére figyelve adakozzanak a testvérek, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána pedig Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen.
Szeretettel kérem az Emmaus héten együtt lévő szeretett hét résztvevőit, a készített beszámoló programmal és bizonyságtétellel jöjjenek és szolgáljanak.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves kecskeméti református gyülekezetet. Az elmúlt héten Emmausban a szeretett héten résztvevők táborozók nevében nagy örömömre szolgál, hogy néhány szóban elmondhatom az érzéseimet, a gondolataimat, amire felkértek, hogy itt a gyülekezet előtt mondjam el, hogyan éreztük magunkat itt önök között, Kecskeméten, ebben a táborban, a szeretet héten, amelynek a vezér gondolata, vezér igéje az volt, hogy az Úristen mondja nekünk, örökké való szeretettel, örökké tartó szeretettel szeretlek titeket. Talán ismerik a testvérek, biztos vagyok benne azt a gondolatot, hogy azt az érzést inkább, amit valahogy így lehet megfogalmazni, hogy keserű édes. Hogy miért keserű édes, meg fogják érteni, ha elmondom, hiszen ez volt a tapasztalat, ez volt az, ami áthatott bennünket, legalábbis engem mindenképpen, de gondolom a testvéreimet is, amikor láttuk a Nagy Magyarország térképét kitéve, és rajta bejelölve azokat a helyeket, ahonnan érkeztünk, hogy mekkora területet ölelt ez át, hogy ez ma 5 országot, Magyarországgal együtt 6 országot jelent, és mégis amikor megérkeztünk, ennyit mondtunk, hogy áldás, békesség, és mindenki értette. Mindenki tudta, hogy ez mit jelent. Hadd mondjam el, hogy honnan voltunk együtt az elmúlt héten, a szeretet héten. Kárpátaljáról, Tivadarfalvából. Felvidék, Kisgéres, Erdély, pontosabban Párcium, Bihar félegyháza, Vajdaság, Bács-Feketehegy, és Horvátország, Laskó. Csodálatos volt megtapasztalni azt, hogy egy nyelven, egy hittel együtt tudunk imádkozni, kicsik és nagyok, gyermekek és vezetők. Csodálatos megtapasztalni azt, átérezni azt, amit talán elő is került ez a gondolat a hét folyamán, egy sporteseményen tapasztal meg az ember, amikor mondjuk egy olimpián felhúzzák a piros-fehér-zöld zászlót, és mondjuk legészakibb részen Kárpátalján vagy Felvidéken, ugyanúgy, mint Délvidéken, vagy itt az anyaországban, az embernek kicsordul a könnye. Nem lehet ezt máshogy megfogalmazni. Kicsit odatérnék a ma hallott igehirdetéshez, hogy együtt, közösségben, egyetértésben együtt vagyunk. Egyek vagyunk. Az első keresztények egyek voltak a hitben, együtt élték meg az ő hitüket, és hálás köszönet a gyülekezetnek azért, hogy a mi hitünket ilyen sokan, sok tájról érkezve együtt megélhettük itt Emmausban. A szeretet hét, talán a testvéreknek, akik itt vannak, biztosan ismerős ez a fogalom, ez a gondolat, erről szólt, Isten szeretetéről szólt ez a hét. 4 témakörben vizsgáltuk meg, olyan ez, mint amikor a napfénye felbomlik a színeire, hát valahogy a szeretetet is így felbontottuk a színeire, és megvizsgáltuk, hogy mit jelent a felebarát szeretete. Tanultunk erről, beszélgettünk erről, de ami a legszebb az egészben, hogy gyakoroltuk. Barátokat szereztek ezek a gyermekek, és nem csak barátokat, de ahogy említettem is testvéreket. Testvérekre találtunk egymásban. Megbeszéltük azt, hogy milyen a természet szeretete. Hogy hogyan gyakoroltuk? Hát úgy, hogy egy csodálatos helyen voltunk. Békességben, nyugalomban, fák között, madarak között jó volt együtt játszani Istennek ezen a szép helyén. Hogyan éreztük aztán a az Isten szeretetét? Hát ezt éreztük a testvéreken keresztül, akiket az Úr adott. Éreztük abban, hogy megőrzött bennünket a jégviharban, megőrzött bennünket, adott ételt, italt, szállást, jó alkalmat, adott, ahogy mint említettem, szolgatásokat. Szeretném megköszönni mindannyiunk nevében azoknak, akik ezt az alkalmat lehetővé tették nekünk. Hallottuk, hogy vannak olyan idős gyülekezeti tagok, akik a nyugdíjukból már évelején elkezdik oldalra félretenni azt a kis pénzt, amit majd felajánlanak arra, hogy minden éven megszervezésre kerülhessen a szeretet hét, hogy a határon túlról eljöhessenek ide gyermekek, és ingyen együtt lehessünk. Köszönjük a gyülekezetnek azt a munkát, amit végez, ezt megtapasztaltuk, hogy olyan széles körű programban volt részünk, olyan színes volt a paletta, hogy ezt nem tudnám felsorolni itt addig, mire kezdődne a következő Isten tisztelet, és nem is szeretném húzni a kedves testvéreknek az idejét ezzel, de azzal kezdtem, hogy keserű édes érzés fog el bennünket, hogy mégis határokat és ilyen nehezen átjárható határokat kell mégiscsak az Úr kegyelmével, segítségével átlépnünk ahhoz, hogy idejöjjünk egyikünknek, másikunknak. Ennek ellenére egy kedves ígét olvasnák fel a kedves testvérek előtt, Jeremiás könyvéből, a 29. fejezetből, a 11. versben van ez a nagyon kedves íge az én számomra. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Az Úr tudja, hogy mi a terve velünk. Ennél csodálatosabb dolog nincs ezen a világon, hogy az Úristen tervében szereplünk. Hiszem, hogy az ő terve volt ez az elmúlt hét is, és az ő tervébe nagy dicsőség, hogy mi is szolgálhatunk. Szolgáltunk itt jó néhányan, és köszönjük, hogy önök is szolgáltak, és részt vettek az Úrnak a tervében azzal, hogy ilyen csodálatos alkalmat szerveztek. Hiszem, hogy az egység, a magyarság, a református egyház terve az ott van az Úristen kezében, az ő terveiben szerepel, az egység, az egy hit, az egy nyelv. Áldja meg az Úr mindnyájukat, legyen velünk, hogy ebben az ő tervében mi is a szolgálatára lehessünk. Ahogyan voltunk most, így ezután is így legyen. Az Úr áldja meg mindnyájukat. Szívből kívánom, áldás békesség.
Édesanyám, ki a legény, ha én nem? Ki nyergeli föl a lovat, ha én nem? Fölnyergelem kesel a búlovamat, míg az éjjel kimulatom magamat. Édesanyám, ki a kislány, ha én nem? Ki vasalja ki a szoknyát, ha én nem? Ki mosom a fodros szoknyát fehérre? Rá se nézek akármilyen legényre. Ki mosom a fodros szoknyát fehérre? Rá se nézek akármilyen legényre.
Fabini Tamás, az elveszett fiú. A rendőrségi közlemény több újságban is megjelent. Eltűnt egy 17 éves fiú, Szabad Ádám. Személy leírása a következő. 183 cm magas, vékony testalkatú, szeme kék, haja szőkésbarna. Eltűnésekor szőke pulóvert, márkás farmernadrágot és sportcipőt viselt. Utoljára az M7-es út budapesti kivezető szakaszánál látták. Aki bármit tud róla, jelentkezzék. Elsőnek egy kamionsofőr hívta fel a rendőrséget. Amikor megállított, azt mondta, mindegy hova, csak el innen. Egy pincér szerint féktelenül költekezett. Hivalkodóan szólta a pénzt, ráadásul az italt sem bírta. Egy lány azt közölte, hogy néhány napig együtt csöveztek, de aztán tovább utazott. Egy játékkaszinót